hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Somodi Evelin.
Üdvözlöm Önöket, már is itt vagyunk a hétvégi menetrenddel. Folytatjuk Kalmár András beszélgetését a Hamvas Béla emlékestről.
Hát figyelj, azért irigylünk, mert két ilyen fantasztikus hölgy társaságában, tehát Juhász Anna és Horgas Eszter, Ebrecht Attila is egy kiváló művész, tehát hogy nagyon jó dolgod lesz neked ott. Képzeld, hogy egy héttel ezelőtt volt itt a vendégem a műsorban Ács Dominika Fuvola művész, és ő elmesélte, hogy amikor 10 éves kislány volt, akkor elment egy Horgas Eszter koncertre, akkor ő már picit fuvorázott, el is vitte a fuvoláját, és koncert után odament az Eszterhez, és megkérte, hogy játszana-e vele. És hagyján, hogy az Eszter játszott akkor odalépő 10 éves kislánnyal, valami kis duettet, de föl is vette tanítványának.
Ó, de jó.
Úgyhogy, bocsánat, zárójelben ennyi muszáj volt elmesélni Horgas Eszterről. Amit akartam tőled kérdezni, hogy sokat meséltél, vagy sokat mondtad, ugye a Hamvas és a könyvek, a könyvtáros Hamvas, és hát hiába, hogyha egy ilyen embernek az életművét olvassuk, akkor valami elképesztő, gigantikus, sőt, kicsit ijesztő műveltség cunamiba futunk bele, tehát, hogy nyilván valaki, aki a könyvek között élte az életét és olvasta őket, az olyan elképesztő tudással rendelkezik, vagy hogyha úgy tetszik, klasszikus műveltséggel, amihez mi nem nagyon vagyunk foghatóak, vagy valószínűleg már nem is lesznek olyan generációk, akik ehhez hasonlítanak, és az jutott eszembe, hogy még egy ilyen nagy könyvtáros író van a világban, ugye a Borges, aki argentin szerző, és valahogy abban, hát ez már azt hiszem, hogy nem a klasszikus mágikus realitás, de hogy valahogy a Borgesnél is megvan ez, és a Hamvasnál is abszolút megvan ez, te nyilván érted, hogy mire gondolok, és valahogy ez benne gyökeredzik iszonyú mélyen a kultúránkba, hiszen tulajdonképpen iszonyú mélyen a kultúránk az ott van bezárva a könyvtárba. Nem tudom, hogy mit gondolsz erről, nagyon nyaka tekert ez a gondolatmenet, vagy van benne valami?
Nem, nekem mindig nagy bánatom volt az, hogy egyébként kortárs volt Borges is, Borges meg Hamvas, és hasonlóan hatalmas alkotók voltak, és
hogy nem ismerték
nem is,
egymást?
Nem találkoztak, nem ismerték egymást. Aha. Hamvasnak egyébként lett volna a II. Világháború után esélye arra, hogy angol nyelven megjelenjen egy esszé kötete. Ebbe John Cooper Powys próbált neki segíteni, csak aztán a úgynevezett magyar politikai realitások, meg történelmi realitások egy kicsit...
A politikai realizmus. Igen, nagyon csapta a mágikus realizmust.
Az másfél a történteket. Éppen ezért egyébként figyelemre méltó, hogy elképesztő elszántsággal és határozottsággal és szigorral és fegyelemmel Hamvasa az életművét azért megírta, tehát végigcsinálta azokat a könyveket. Nyilván gondolhatunk ilyenekre, hogy mi lett volna, ha megjelenik például az angol nyelvű Hamvas eszékötet még az életébe, vagy megjelenhettek volna az írásai, akkor máshogyan alakul-e ez az életmű. Ez egy kicsit ilyen történelmietlen kérdés, de fel lehet tenni. Biztos, hogy máshogyan alakul Hamvas is, meg az életmű is, meg egyáltalán. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy ne azt gondolják Hamvas Béláról, amit mondjuk én mondok, vagy más mond, hanem mindenki alakítson ki saját magába egy képet, és igazából nem is az a legfontosabb, hogy Hamvas Béla ki volt, vagy mi volt, hanem az sokkal fontosabb, hogy miket írt. Például a Sciencia Sacra egy nagyon fontos műve, amivel lehet vitatkozni, lehet párbeszédbe kerülni, de az, amit ott a kereszténységről leír, az egy megfontolandó dolog. Bármennyire fájdalmas, bármennyire nehéz azt elfogadni. Pár évvel ezelőtt volt olyan szerencsém, vagy az a megtiszteltetésért, hogy a Fasori Evangélikus templomban tartottam egy előadást Hamvas Béla és a kereszténység kapcsolatáról. Nagyon sokan jöttek el, és én nagyon féltem, hogy félre fognak érteni, és megsértek valakit a kereszténységébe, ha elmondom, hogy Hamvas mit gondolt a kereszténységről. És ezért az egy olyan előadás volt, amit felolvastam. Mindig szabadon szoktam beszélni, de azt ott felolvastam, igen. Hogy nagyon pontosan idézzek Hamvas műveiből, és hogy ne legyek félreérthető. És csak egy néni ment ki, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy többiek nem mentek ki, és utána beszélgettem a megjelent emberekkel, és nagyon jól sikerült ez az előadás. Tehát nagyon sok ember megértette, hogy mit is mondott szerintem Hamvas, illetve hogy szerintem ez miért fontos, hiszen az irodalom, így a magyar irodalom is egy nagy párbeszéd, aminek pont az a lényege, hogy korokon keresztül folytatjuk ezt a párbeszédet, ahogy beszélünk egymással, és reménykedünk abba, hogy hogy talán van valamilyen fajta értelem az emberben, ami a normális, derűs, okos, bölcs, előremutató életeszményt mutatja fel.
Hát reméljük, reméljük. Szóba került többször Vörös Sándor neve. Ez egy érdekes történet az ő barátságuk, és te erről is írtál, nem is egyszer, sőt, hát van egy esszéköteted is a témában. Ugye Vörös Sándort valahogy, hogy mondják ezt, elismerték, tehát nem volt listázva, volt neki helye, persze volt, úgyhogy el volt tiltva, ez nagyon jól van dokumentálva, de a Hamvas és Vörös viszonya, illetve az, hogy ők közösen is készültek egy műre, az azért nagyon kevés ember előtt ismert.
Hát igen, igen, ez a Hamvas és Vörös barátsága megint egy külön esszé a könyvemből, amit így próbáltam így tisztázni, több okból is. A lényeg az, hogy a Vörös Sándor a Teljesség felé című művét, amit biztos sok hallgató ismer, mert vagy megkapta karácsonyra, vagy szülinapra, vagy ilyesmi, valahol ott lesz az a polcon, azt Hamvas Bélának a mesterének ajánlotta. És azért, mert a II. Világháború alatt Hamvas már kiábrándult abból, hogy az értelmiség egy szűk köre majd meg tudja emelni Magyarországot is, és ki tudja vezetni abból a káoszból, amit a fasizmus és a bolsevizmus és a II. Világháború rejtett. Ezt feladta, ezt az eszményét Hamvas, és abszolút az ilyen hagyományos mester-tanítvány viszonyban képzelte el azt, hogy tovább lehetne lépni így szellemileg, és ehhez igazából önként jelentkezett a Vörös Sándor, aki tényleg mesterként tisztelt Hamvasra, és meg is látogatta őt Szokolyán, meg több helyen, és folyamatos levelezésben voltak, és ez egy nagyon inspiráló barátság volt. Tehát elképesztő művek születtek ebből, nem csak a Teljesség felé, hanem a Hagyatékban maradt Én a határtalan szellem című 40, azt hiszem 49 versből álló versciklus Vörös Sándortól, de Hamvas is többször írt Vörösről, és végig az egész barátság egy fontos és impulzív kapcsolat volt, ami aztán részben a kommunista hatalom átvételkor a bélistázással, Hamvas vidékre szorulásával, illetve hát azzal, hogy Károlyi, ami elvette férjű Vörös Sándort, fogalmazzunk így, az is egy kicsit megváltoztatta a viszonyokat a Hamvas Kemény Katalin és a Vörös Sándor Károlyi, ami házaspár között, de ez igazából már csak ilyen háttértörténet. Egyébként pont az volt az én eszém tétje az ő barátságukról, hogy bebizonyítsam, és ezt be is bizonyítottam levelekkel, hogy Hamvas halála előtt, 68-ban megkereste Vörös Sándort, Vörös Sándor erre válaszolt, Vörös válaszlevele van meg, és 20 év csend után gyakorlatilag kibékültek, és egy újra kezdődött az a barátság, csak aztán ugye nem sokkal később meghalt Hamvas.
De ott akkor, hogyha jól értem a szavaidat, akkor a feleségek, hát fogalmazunk így, nem bírták egymást?
Hát én ezt sem megerősíteni, sem cáfolni nem szeretném, mert ez már egy olyan, amit csak...
A legnépszerűbb műfaj az irodalmi bulvár, meg a zenetörténeti bulvár, hát ne viccelj.
Amit tudunk, az az, ami van, és ez, ami van, az a Teljesség felé például, vagy az a néhány levél, ami fennmaradt, és az, hogy ez a két ember, ez a magyar irodalomnak tényleg meghatározó két embere, ez egy adott időben nagyon szorosan kapcsolódott. És van egy ilyen megrázó történet is, hogyha ilyen bulvár történetet szeretnénk, hogy amikor Hamvas Bélát eltemették itt 68 telén Szentendrén, akkor Vörös Sándor eljött a temetésre, nem voltak sokan egyébként Hamvas Béla temetésén, és sokan aggódtak, hogy hát nyilván megfigyelik, hogy kimegy el Hamvas Béla temetésére, ami valószínűleg is volt. És Vörös volt az egyetlen, aki felvetette, hogy ugyan már ne csak így szállingózzunk, meg akkor itt szóródjunk szét, hanem menjünk már és ígyunk valahol valamit Hamvas emlékére. És aztán, hát nem tudom, hogy aztán mi lett, meg mi nem lett, de azt tudom, hogy későbbi interjúk során azért Vörös megemlítette azt, hogy borzasztó, hogy mellőzik Hamvast. Vörös teljesen más életutat járt be, mint Hamvas, de nagyon más karakter is volt. Szóval látjuk az interjút vele, hogy egy ilyen kis ufó volt a Vörös.
Abszolút,
nehéz elképzelni Vörösről, hogy ő földet művel, vagy egy raktárban dolgozik valahol egy erőműberuházáson. Hanvasnak nem azt mondom, hogy ez nem okozott problémát, de meg tudta csinálni.
Meg más
Tehát...
generáció voltak, és ez azt is
Hát
jelenti egy
igen.
kicsit, hogy másból voltak. Most tudom, hogy furcsán hangzik ez, de ez sokszor látszik a magyar történelemben.
Hát igen, meg tudod, szerintem András, az is van, hogy vannak olyan költők, meg írók, akiknek nem okoz problémát a fizikai munka, sőt, segít is a szellemi munkában.
De vannak olyan emberek, nem? Tehát
igen,
ez nem
igen, igen,
feltétlenül
emberek.
Függ össze azzal, hogy valaki író vagy nem.
Így van, de hogy tudnak mellette alkotni, nekem nagyon jót tesz az, hogy dolgozok a méhesbe, és ez írói témává is válik nálam, de sok olyan költőt, vagy ismerek olyan költőt, meg írót, akit tudom, hogy elvérezne az első nap, hogyha ilyen keményebb fizikai munkát kéne végeznie, és nem is neki való, és nem is kívánhatjuk meg tőle. Szóval, hogy szerintem kicsit mindannyian más milyenek vagyunk, és ezt tiszteletbe kell tartani. És a vörös az teljesen tökéletesen alkalmas volt arra, hogy gyönyörű életművet hozzon létre, csodálatos gyerekverseket írjon, nagyszerű műfordításokat készítsen. A hanvas pedig meghozta a maga döntését, ő semmilyen kompromisszumot nem volt hajlandó kötni a rezsimmel, és ennek az volt az ára, hogy neki dolgoznia kellett az írás mellett, és nem jelenhettek meg az írásai.
Te említetted ezt a majdnem megjelent fordítást, de hogy állunk most? Van esély arra, hogy a Hanvas Bilát nemzetközi dobogóra állítsuk?
Ez egy visszatérő kérdés. Hál' Istennek nem az én hatáskörömbe és feladatkörömbe tartozik, de hogyha egyszer esetleg engem megkérdeznének meg, hogy is kéne ehhez állni, akkor én azt tanácsolnám, hogy angol nyelven azokat az esszéket összegyűjteni, amik esetleg érinthetik a külföldi olvasókat, vagy az angol, amerikai angol szász olvasókat, és ugyanúgy német nyelven, és valamennyi egyébként megjelent angolul is. Talán azt hiszem, hogy a német fordítása elkészült a Karneválnak, de nem jelent meg. Szóval, hogy vannak ilyen...
De te is fordítottál Hanvas, nem?
Nem, én nem fordítottam Hanvast, nem.
Mert hogy te műfordító is vagy egyébként.
Igen, igen, de Hanvas...
De akkor nem érkezett ilyen megkeresés
nem,
feléd.
Nem, azt nem.
Ja, világos, világos. Nem, hát nyilván ez mindig fölmerül az emberben, meg a jó ég tudja, hogy működik a világ, és mitől kerül egy-egy író rá a nemzetközi palettára, és mitől kerülnek le onnan más fantasztikus szellemi nagyságok. Csak az ember, amikor így beszélget veled, meg pláne akkor, amikor Hanvast olvas, akkor úgy eszébe jut, hogy milyen jó lenne ezt megosztani, mondjuk külföldi barátainkkal, ismerőseinkkel,
így van.
Egész kultúrák.
Valamennyi mondom, tehát a bor filozófiája az biztos megvan több nyelven, azt láttam is. Uh-huh. A horvátul meg szerbül nagyon sokat fordították Hanvast, a horvát fordításokat ismerem jobban, mert ismerem a fordítót, aki ezt a munkát elvégezte.
Aha.
A nevent. Száva Babittyal is találkoztam, aki a szerb fordításokat készítette. Ott nem tudom, de azt tudom, hogy a Jászmin és Olaj címmel megjelent egy elég jó esszéválogatás horvátul a nevennek a fordításába, és az teljesen tök jó. Szóval azért van a környező országokban is Hanvas Béláról tudás, ráadásul azért is fontos a Hanvas horvátországi, meg a horvát irodalomban való megismertetése, mert Hanvas nagyon sokat írt az Adriáról. Mert
igen.
Ugye a 30-as években ők oda jártak rendszeresen.
Mint mindenki, tehetném hozzá, nyilván nem mindenki, de mondjuk azok a polgárcsaládok, akik megengedhették maguknak, szóval nem volt ez akkoriban olyan nagy luxus, de hát a bázia, szóval meg lehet nézni azokat a helyeket, meg azokat a palotákat. Tibor, én nagyon köszönöm, hogy elmondtad ezeket, és akkor még egyszer foglaljuk össze a lényeget, kérlek segíts ebben.
Tehát augusztus
25-én, igen.
Vasárnap, este 8 órakor Szentendre főterén, a Karnevál kávézóban lesz ez a Sanctum elnevezésű Hanvas est, ahova mindenkit szeretettel várunk, és a Szájharmóniák Hanvas Technó az augusztus 17-én szombaton este 8 órakor kezdődik, az Anima DJ-zése Priegel Zsolt és Kovács Tiborral, és szeptember 18-ig látogatható a művészi nyomatok, a grafikai műhely szita nyomatai kiállítás a régi művésztelepen.
Tibor, köszönöm, hogy elmondtad ezeket. Utolsó kérdés is hirtelen eszembe jutott, hogy a te csodálatos polaroidjaidat nem állítod-e ki, hiszen te egy különleges polaroid művész vagy, van szerintem ilyen kifejezés is.
Nem tudom, hogy van-e, de tök jó hangzik. Hát a Hamvashoz kapcsolódó polaroidjaim, azok most voltak kiállítva a Nagyváradi Püspöki Palotának, van egy ilyen képzőművészeti része, ahol kortárs művész kiállítások vannak, és ott volt egy ilyen közös kiállítás, hogy így Hamvas kapcsán kortárs művészek, és ott ki voltak állítva. Ugye én próbáltam nem csak eszékkel, meg írásokkal, hanem a saját kis polaroid kamerámmal is valamennyire reflektálni Hamvas műveire. Például pont a Babérliget könyvben van egy Faragott fejek című írás, ami a Sibeniki templomon, a Sibeniki katedrálison az egyik ilyen faragott fejre úgy tekint, mint egy meditációs Igen. objektum, és ebből egy ilyen egész történetet csavar. És akkor is fennmaradt Hamvasnak egy fényképe, nem túl sok fényképe maradt fenn, ami bizonyíthatóan ő készített, uh-huh. amin ezek a fejek vannak rajta, tehát amit ott készített. És akkor ezt a fényképet felhasználva, ezeket a fejeket végig fotózva, próbáltam egy ilyen fotósorozatot, vagy fotóomást készíteni, illetve egy másik történet, amikor megkerestem a korcsolai fügefáját Hamvas Bélának, amiről ír a fák eszében, és arról polaroid fotókat készíteni, de készítettem polaroid fotókat Hamvas Béla Bobáni házáról, ami még mindig megvan.
Én láttam ezeket, de a nagy közönség az találkozhat ezzel a kollekcióval valamikor a közeljövőben, mert most mondtad, hogy Nagyváradon volt. Kár, hogy most Szentendrén nem állítottátok ki.
Ja, hát ha lesz ilyen felkérés, akkor ezek be vannak keretezve, elő vannak készítve kiállításra, ha lesz ilyen érdeklődés vagy felkérés, akkor kiállítjuk
akkor
őket.
Akkor kedves de... hallgatók, aki kiállítást szeretne szervezni, Vejnesenyi Tibor, József Attila Díjas költő és polaroid művész Hamvasból tematikájú polaroid képeiből, az jelentkezzen nálunk, és megszervezzük a dolgot. Tibor, elszállt az időnk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, akkor augusztus 25-én Szentendrén a Karnevál kávézóban találkozunk veled, Juhász Annával, Horgas Eszterrel és Epres Attilával, és köszönöm még egyszer, hogy itt voltál.
Köszönöm, én köszönöm. Szervusz. Sziasztok.
Weiner Senyei Tibor költővel Kalmár András beszélgetett a Szentendrei Hamvas Béla emlékestről, ami holnap lesz. A hírek után pedig már egészen más vizekre vezünk, turizmussal folytatjuk. Maradjanak velünk, azonnal jön a következő állomás a hétvégi menetrendben.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.